Bálint Éva testvérünket kérem, hogy imádsággal kezdje meg velünk ezt a mai alkalmat.
Hadd áldjunk téged, mennyei édesatyánk, együtt, és szeretnénk egy szívvel előtted lenni ezen a számunkra elkészített alkalmon. Köszönjük, hogy ismét lehetőséget adsz nekünk arra, hogy a te színed előtt csendesedjünk el a te igéd körül. Hadd magasztaljunk téged azért, hogy gondod van ránk, és nem csak azt tapasztalhattuk meg ezen a napon, hogy megtartottál bennünket, hogy életünket óvtad és szeretetedet sokféleképpen átélhettük, hanem hogy gondod van a mi lelkünkre is. Köszönjük neked, hogy nem hagysz bennünket magunkra, és munkálod bennünk az örök életet, az üdvösséget. Segíts nekünk megnyitni a szívünket te előtted, hisz magunktól még erre sem vagyunk igazán képesek. Tedd szomjassá a szívünket a te igédre, hogy aztán megelégíthess bennünket az élő vízzel, a te igéddel. Kérünk, hogy így áld meg bennünket most. Amen.
Amen. A szentségek témájánál vagyunk tehát, és amit leírhattam, igyekszem úgy olvasni, mondani, hogy ne legyen papírízű, abban vannak feleletek, illetve állásfoglalások hozzánk érkezett testvéri hozzászólásokra is. Szentségeknek, latin szóval szakramentumoknak azokat a szent cselekményeket nevezzük az egyházban, amelyeket az Úr Jézus Krisztus maga rendelt el, látható jelük van, és kapcsolatosak az üdvösséggel. Ugye a szakramentum szó maga nem bibliai szó, latin kifejezés, kicsit fedné a misztérion görög szót, ami titkot jelent, de nem egészen. Nos, ilyen szentség, amelyet tehát az Úr Jézus Krisztus maga rendelt el, látható jele van, és kapcsolatos az üdvösséggel, csak kettő van, nem hét, mint a katolikus egyház tanításában. Ez a kettő a keresztség és az úrvacsora. Luther egy ideig még a szentségekhez sorolta volna a gyónást és feloldozást is, ennél azonban hiányzik a látható materiális külső jel. Noha alapvetően fontos, és meg kell mondanom őszintén a saját bizonságtételem és történetem kapcsán is, hogy nem nagyon tudok igazi megtérést elképzelni anélkül, hogy valahol ott ne lenne a személyes gyónás. Az a bűnvallás, amiben kiöntöm a szívemet az Úr előtt és egy testvér előtt, aki tanácsolhat, és aki hirdetheti nekem Jézus Krisztus rendelése szerint a bűneim bocsánatát. Nekem is így készítette el a megtérésemet az Úristen 1973-ban. Alapvető evangélikus hitvallási íratunk, az ágostai hitvallás, ezt írja ezekről a cselekményekről, a szentségekről, mint Krisztustól rendelt kegyelmi eszközökről, idézem. A szentségekkel élésről azt tanítják, tudnilik gyülekezeteink, a szentségek nem csak azért rendeltettek, hogy ismertető jelei legyenek a hit megvallásának az emberek között, hanem inkább azért, hogy jelei és bizonságai legyenek Isten irántunk való jó akaratának, s felkeltsék és erősítsék a hitet mindazokban, akik élnek velük. A szentségekkel ezért úgy kell élni, hogy vele járjon a hit, amely bízik a szentségek által nyújtott és szemünk elé tárt ígéretekbe. Az ágostai hitvallás 13. cikkében van ez. Jöjjön tehát az első, a keresztség. És először is az alapvető tisztáznivalók. A szó eredeti jelentése szerint bemerítés, görögül baptizma. Illetve a baptizány szó eredeti jelentését is dr. Kisjenő evangélikus teológiai tanár az újszövetségi görög-magyar szótárában így írja le, bemeríteni, vízbe meríteni. Annak a keresztelésnek eredeti jelentése szerint tehát bemerítésnek, amelyben Krisztus Urunk rendeléséből mi részesülhetünk, Előzménye volt a keresztelő János által gyakorolt vízbe merítés a Jordánban. Márk evangéliuma elejéről idézem, János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Jánosnak ebből a bizonságtételéből is világos, hogy az ő keresztsége, bemerítése csak előkészítés volt. És kiáltott azután, a beteljesedés után, amelynek Jézus Krisztus váltsághalálában és a Szentlélek ajándékában kellett megvalósulnia. Ahhoz, hogy mi bűnbocsánatot és életet kaphassunk, az értünk emberré lett fiúnak a halálba kellett merülnie. Maga az Úr Jézus ilyen módon is szólt erről előre, keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, görögül ez így hangzik, baptisma de echo baptist hénaj, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Lukács 12:50-ben találjuk az Úr Jézusnak ezt a kijelentést. Erre, tehát a halálba való belemerítetésére mondott igent az atyának, már akkor is, amikor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt, pontosabb fordításban bemerítessék általa. János azonban megpróbálta visszatartani. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Máté 3-ban olvassuk ezt. Amikor a bűntelen Jézus itt beállt a bűnvalló és a Jordánban alámerítkező bűnösök sorába, arról az igazságról szól, amelyről Ézsaiásnál így olvasunk, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, egész pontosan a bűnösök közé számláltatott, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ugye felismerjük, hogy az Ézsaiás 53-nak az utolsó versei ezek. Ebben az önmagát odaszánó igaz szeretetben és engedelmességben gyönyörködött az Atya, ahogy olvassuk ezt Máté evangéliumában is. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Keresztelő János ezután Jézusról így tehetett bizonságot, ezt meg János evangéliuma első részében találjuk. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Mindezek után nekünk már abban a keresztségben, bemerítetésben lehet részünk, amelyet elvégzett váltságműve alapján rendelt, missziói parancsában Máté evangéliuma végén, a megfeszített, de föl is támadott Úr Jézus Krisztus. Keresztségünk lényege pedig a Krisztus halálába való eltemettetés, Római Levél 6. rész 4. verse, hogy hitáltal új életben járjunk az élő Úrral, Itt pedig a Kolossei levél második rész 12.-13. versére utalok. Ezért írja az idős dr. Prőle Károly a Hitvilága című dogmatikai könyvében a következőket. Ennek teljes megértése véget itt jegyezzük meg azt, hogy az a görög szó, amelyet a szentségben részesülő homlokára vetett keresztjel után a keresztelés szóval szoktunk fordítani, az eredetiben bemerítést jelent, a vízbe tudni illik. Azért a rendelési ige az eredetiben nem is úgy szól az atyának és a fiúnak és a Szentléleknek nevében, mint egy képviseletében, hanem nevébe. Isten az ő nevével nyilatkoztatja ki magát, az Ószövetségben, mint föltétlen Úr, az Újszövetségben, mint Atya, Fiú, Szentlélek. A rendelési ige tehát azt jelenti, hogy a keresztséggel belemerítetünk, beleplántáltatunk a Szent Háromság egy igaz Isten lénykörébe, az isteni szent szeretet megváltó, újjáteremtő, megszentelő, boldogító, üdvözítő életfolyamába. Fölvétetünk a vele való életközösségbe. Eddig az idős Prőle Károlytól ez az idézet. A keresztelés vízbemerítéses formáját egyébként gyermekek esetében is szerették volna megtartani a reformátorok, amint ezt mutatja Lukács Cranach oltárképének a keresztelést mutató táblája a Wittenbergi városi templomban Melanchthon ábrázolásával. Illetve Luthernek a K.T. magyarázata. Hisz így olvassuk benne az egyik kérdést, mit jelent ez a keresztvízbemerítés? Bornemisza Péter keresztelési liturgiáját pedig így mutatja be Rafai Sándor püspök. A lelkész előbb a bűnbocsánatot hirdette, és feloldozta a gyermeket a Szent Háromság nevében, azután, és jönnek a betű szerinti idézetek, megmossa és keresztjénné szenteli a következő kijelentéssel, mi alatt tetétül fogva talpig vízzel mossa meg a gyermeket, én Istennek szolgálja, az én Uramnak, az Jézus Krisztusnak parancsolatja szerint, tégedet János, ez késő vízi mosással és az Isten igéivel keresztjénné szentellek és megmoslak. A Magyar Honi Evangélikus Liturgia Történetéhez című tanulmányában írja le ezt Rafai Sándor. A gyakorlat aztán mégis másképp alakult a történelmi reformáció egyházaiban, a hideg templomok is okozhatták a gyakorlatnak ezt az alakulását. Siklós József református lelkipásztor írja ezzel kapcsolatban a következőket. A bemerítés helyett való leöntés csak mint szükségcselekmény fogadható el, így azonban elfogadható, miután a lényeg a Szentlélekkel való, Krisztus halálába való bemerítetés. Merebb törvényt nem szabad alkotnunk az üdvösséggel kapcsolatban a vízbemerítésből. Például a Latornak egyáltalán nem volt módjában vízbe merítkeznie, de másként nyilván megtette volna. Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Már az apostoli kor vége után olvashatunk az óegyházi íratokban arról, hogy folyóvízben tartották rendes esetben a keresztelést, de ha ez nincs, akkor állóvízben, ha nem bírod hidegben, akkor melegben, és a betegeknél gyakorolták már a leöntéses keresztelés formáját is. A keresztségről az ágostai hitvallásunk egyébként azt írja, hogy szükséges az üdvösséghez, ez azonban nem abszolút, hanem rendelt szükségesség. Ezzel a latin kifejezéssel fogalmazzák meg a dogmatikában necessitas ordinata. Mi történik a keresztségben? Nem puszta emberi cselekmény és szokás a keresztség tehát, hanem azáltal, amit látunk és hallunk, Isten részéről is történik itt valami. Mert a vízzel együtt van az ő élő és ható igéje. Mit mond és mit tesz Isten? fölkínálja kegyelmét. Az ágostai hitvallásnak a ma általában használatos magyar fordításában azt olvassuk, hogy kegyelmét adja. Az eredeti szövegekben, mind a németben, mind a latinban azonban egyértelmű, hogy ez nem egy automatizmus, hanem felkínáltatik Isten kegyelmet. Az ágostai hitvallás 9. cikkének pontos szövege ezt így fejezi ki németül, Dadurch Gnad angeboten werde, illetve latinul, per baptismum offeratur gratia Dei. Offerátul, az offertórium szót ismerjük, felajánlás. Felajánlatik Isten kegyelmet. De valóságosan, a keresztségben Isten kihirdeti, rám nézve is érvényes Jézus Krisztus halála és feltámadása. Isten az én bűneimet, egész bűnös lényemet, ó emberemet is megítélte fiának kereszt halálába. Feltámadásában pedig nekem is új és örök életet készített. A bűn világából és az ő ítélete alól elhív a kegyelem, a bűnbocsánat az igazi élet rendjébe. A sátán hatalmából az Úr Jézus Krisztussal való életközösségbe, az üdvösségbe. Szerető atyaként gyermekévé fogad, bocsánatát és szent lelkét ajándékozva Jézusért. Mindez az isteni ajándék ott van, amikor végig csordul a víz, és elhangzik a szó, megkeresztellek téged az atyának és a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ezért nevezi Pál apostol a keresztséget Krisztus halálába való eltemetésnek a Római Levél 6. részében, illetve a Tituszhoz írott levél 3. rész 5. versében, ha egész pontosan akarjuk fordítani, akkor a Szentlélek által való újjászületés és megújulás fürdőjének kell fordítanunk, amit ott ír, hogy tudnék ez által részesült személyesen a kegyelemben az, aki kegyelmet talált Istennél. Dia lutru palingenesias kai anakainoseus dia pneumatos hagiu. Most Karner Károlytól idézek, Pál apostolnak a római leveléhez írt magyarázatából, Isten igazsága a címe ennek a könyvnek. A keresztség alapvető értelme szerint a Szent Isten cselekedete a bűnös emberen. A keresztség által Isten szenteli meg a bűnöst. Szent lelkével itatja meg, és az egyháznak, Krisztus testének a tagjává teszi. Nagyon figyeljünk most az idézet folytatására. Mindezt azonban nem a keresztség viszi véghez, hanem Isten, illetve a Szentlélek, aki a keresztséget a saját műve eszközéül használja fel. A keresztség által Krisztus halálába temettettünk el, hogy amint Krisztus feltámadott a halottak közül az Atya dicsősége által, mi is megújult életben járjunk. Római Levél 6, Kolossei Levél 2. rész. Még tovább figyeljünk nagyon az idézetre. Ez azonban nem automatikusan, mint egy mágikus, varázslatszerű cselekedettel történik. Ezért válik az Istennek a keresztségben nekünk juttatott ajándéka állandó feladattá és követeléssé. Pál tiltakozik és küzd a keresztségnek minden olyan értelmezése ellen, mely belőle automatikusan ható mágikus cselekményt csinál. A keresztség nem önmagában véve biztosítja az embert a bűn és következményei az ítélet és halál ellen. Eddig idéztem most Karner Károlytól. Keresztelő János így mutatott Jézusra, hogy én csak vízzel kereszteltelek, ő azonban szent lélekkel és tűzzel keresztel. Ennek kapcsán szükségszerűen kell arra a kérdésre is figyelnünk, hogy mit kell értenünk a szent lélek keresztség alatt. Éppen azért is kell erre figyelnünk, mert annyi a félreértés és félreértelmezés. És a hamis lélek keresztség manapság. Tehát a vízkeresztség mellett természetesen a Szentlélek keresztségről is szólnunk kell. A bibliai összefüggésekből világos, hogy ez nem más, mint a Szentlélek ajándékában való részesülés, a hitre jutásban, megtérésben, újonnan születésben. Nem más. Péter apostol ezt hirdette az első pünköstkor. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És a szíven ütött embereknek mondta tovább, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei második részében olvassuk ezt. Akik hitre jutottak az Úr Jézus Krisztusban, azokról mindnyájukra vonatkozóan, ezt írja Pál apostol, az első korintusi levél 12. rész 13. versében, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. A lélekkeresztség tehát nem valami különleges második áldás, pláne nem lehet kézrátétellel kiosztani, senki nem oszthatja ki Isten szent lelkét másnak, hanem a lélekkeresztség azonos az újonnan születéssel. Isten ezt kínálja föl a keresztségben, de nem automatikusan lesz az emberé. Ugye ez már az eddigiekből elhangzott, most megint hangsúlyozom. Ezért kell azzal a kérdéssel is becsületesen szembenéznünk, hogy hol van helye a vízzel való keresztelésnek. Ott, ahol van az ige által a keresztségben lévő kegyelmet elfogadó, a Szentlélek által ébresztett hit. Különben visszaélés. És ez most nagyon el kell, hogy szorítsa a szívünket. Luther ezt jól érezte, amikor például 1523-ban a huszita csemorva testvéreknek küldött iratában így fogalmaz, hiszen a szentségeket nem szabad és nem lehet élvezni hit nélkül. És ha mégis élveztetnek, az élvezők nagy romlására válnak. Ennek ellenében mi a Krisztus igéi szerint, aki hiszen és megkeresztelkedik, stb., azt tanítjuk, hogy megelőzőleg, vagy egyidejűleg kell, hogy hit legyen jelen, ha keresztelünk. Különben az isteni felségnek megcsúfolása válnék belőle, mint aki jelen van és kegyelmet kínál, melyet senki sem fogad el. Eddig a Luther idézet most. Mivel a hit szükséges volt, tehát ennyire komolyan veszi, azért kísérletezik Luther a gyermekkeresztség kapcsán a csecsemőhit gondolatával is, azt állítván, most megint egy idézet Luthertől, hogy a fiatal gyermekek az egyház hite és az imádság által megtisztítatnak a hitetlenségtől és az ördögtől, felruháztatnak hittel és úgy kereszteltetnek meg. Azt kell mondanom, hogy ez az utóbbi gondolat azonban már túlmegy a Szentíráson. Ilyesmit az Új Szövetségben nem találunk. Luther maga is azt ajánlotta, hogy bárcsak majd az ő irataival is azt tennék, mint amit ő tett a pápa irataival. A Szentírásért. Annyi mindent olyan jó Luther megfogalmazásában megértenünk az igéből, de vannak olyan pontok, ahol meg kell vallanunk, hogy Luther itt valamit vagy kiegyenlítetlenül fogalmazott meg, Maga is küszködve rajta. Vagy tovább gondolásra serkentő, amit megfogalmazott. És mindenképpen, ahogy ő maga mondta, hogy ha csak a Szentírásból vagy világos éjszakokkal meg nem győznek, semmit vissza nem vonhatok. Hát épp ez is jelzi, hogy a Szentírásból kell nekünk helyes eligazodást találnunk. Mit találunk a Szentírásban? Az Új Szövetségben megtaláljuk annak kijelentését, hogy a hívő szülők gyermekei szentek. Az első korintusi levél 7. rész 14. versére. Elkülönítettek, ezt jelenti a szent szó az eredeti értelmében. Akkor is, ha csak az egyik szülő hívő. Hiszen ott épp erről a problémáról van szó, erről a problémáról, hogy mi van a házasságban. És egyenesen arról beszél ott Pál apostol, hogy a hívő házas félben megvan szentelve a hitetlen fél. Különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Tehát amivel Luther kísérletezett, hogy a csecsemők felruháztatnak az egyház hite és az imádság által hittel, azt így nem találjuk meg a Szentírásban, viszont megtaláljuk azt, hogy a hívő szülő gyermeke szentnek számít Isten előtt. És erre utal Pál apostolnak is egy ilyen mondata a Római Levél 11-ben, hogy ha a gyökér szent, az ágak is azok. Péter apostol pedig, mint fentebb idéztem, így prédikál pünköstkor, tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. És ismerjük az apostolok cselekedeteiből a háznépével megkeresztelkedő Kornélius, Lídia, a filippi börtönőr és mások történeteit is. És nem gondoljuk, hogy a háznép körében egy esetben sem lettek volna kisgyermekek is. Nem csak a biblikus, hanem egyáltalán az ókori gondolkodás. A családfő és a háznép együttesét. Azt nagyon komolyan vette. A családfő döntései kihatottak az egész háznép. Ugyanakkor nem helyettesíthették kinek-kinek a személyes hitbeli döntését. Gondoljunk csak erre így együtt, amikor a filippi börtönőrnek ezt mondja Pál apostol, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mint te mind a te házad népe. Kihat az egész háznépre. Az ő hitbeli döntése. De nem helyettesíti ugyanakkor a háznép egyes tagjainak a személyes döntését is. Ezek a bibliai alapjai a keresztény családokban gyakorolható gyermekkeresztségnek. Ha nem ezt látnám helyesnek, akkor baptista volnék. De ezt látom helyesnek. Az ige alapján, és úgy, ahogy az Óegyház több ránk maradt irata is tanúskodik erről. A legrégibb egyházi atyák közül Origenész Krisztus után a 3. század elején arról tanúskodik, hogy az egyház az apostoloktól vette, hogy a keresztséget, bemerítést a gyermekeknek is kiszolgáltatja. Tertullianus, Origenész idősebb kortársa viszont De Baptismo című művében tiltakozik a csecsemő keresztség ellen, és szerinte akkor kell őket megkeresztelni, amikor már elérték azt a kort, amelyben lehetségessé válik számukra a keresztség megértése, a Krisztus melletti személyes hitvallást tételük. Érvelésében azonban éppen egy valamit nem említ Tertullianus, azt tudnilik, hogy ne lett volna már korábbi gyakorlat az egyházban a kisdedek megkeresztelése. Origenész pedig éppen erről beszélt, ahogy az előbb idéztem, hogy az egyház az apostoloktól vette, hogy a keresztségben, bemerítésben a gyermekeket is részesíti. És megint egy idézet Prőle Károlytól, a Hitvilága dogmatikából. Az természetes, hogy a kereszténység első elterjedésének idején, és ma is, A külső és a zsidó misszió területén a felnőttek megkeresztelése a keresztség normális formája. A keresztség fölvételét megelőzi a keresztjén tanítás és a megkeresztelendő a katekumén, ennek eredményeképpen tesz vallást a maga hitéről, mielőtt megkeresztelkedik. Ugye ilyen keresztelési hitvallás volt az apostoli hitvallásunknak a legelső formája, a római hitvallás, ami nagyon érdekes, hogy nem is latinul, hanem görögül maradt ránk. A 150-es év tájáról. A felnőttként megtértek a megkeresztelkedésük előtt, mint a keresztény hit foglalatát mondták el ezt a hitvallást. Pisteuo est heon patera pantokratora. Hiszek Istenben, mindenható atyában, és így tovább. Picit rövidebb, mint a latin hitvallás forma, amit apostoli hitvallásként elmondunk minden vasárnapi istentiszteleten. Nos, folytatom Prőle Károlytól az idézetet, de kétségtelen az is, hogy az Új Testamentumban sehol sem találkozunk a gyermekkeresztség kifejezett tilalmával, sőt, valószínűnek kell tartanunk, hogy olyan esetekben, amikor egy egész család lett keresztjénné, a kiskorú gyermekeket sem zárták ki a keresztségből. A 20. század egyik nagynevű luteránus dogmatikusa, folytatom most már a Prőle idézet után, Althaus rámutat ezzel kapcsolatban arra a követelményre, hogy az egyház nem egyszerűen gyermekeket keresztel, hanem keresztjén családok gyermekeit, akik kezdettől benne állnak a gyülekezetben. Isten a keresztény családban és gyülekezetben született gyermeket ezzel már kivette a világból, igéjének hatás körébe állította. Ezt a tényt realizálja, hajtja végre a megkeresztelés. De a további gondolatmenetben ez is következik, a gyermekkeresztség ezért nyugodt lelkiismerettel csak ott gyakorolható, ahol hívő keresztény szülők gyermekeiket valóban az Úrnak felajánlják. Bízva abban, hogy a hívő családban és gyülekezetben élő gyermek lelkében Isten már nagyon korán fölkeltheti a hitet, de hozzáteszem, tudva azt is, gyermekeinkért imádkozó alázattal, hogy soha nem test akaratából születik az új élet. Tehát nem is a szülő akaratából. Az új élet csak úgy születik, hogy személyes hittel ő maga a kisdetként megkeresztelt is, amikor Isten ehhez elhoz, minden időt és alkalmat befogadja az Úr Jézus Krisztust. Mert így szoktuk mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Az eddig elmondottak alapján bizony úgy látom, igen felelőtlen a mi keresztelési gyakorlatunk. És azt nem lehet Isten elénk jövő kegyelmének szokásos, sablonszerű emlegetésével igazolni. Igaz, Luther azt is írja, érvényes a keresztség, még ha nem is társul vele a hit. De hogyan érvényes? A Nagy Kátéban azt olvassuk erről Luthertől, ahol azonban nincsen hit, ott csak meddő jel marad. Hozzáteszem, nem semmi, de meddő jel marad. Emlékezzünk arra, amit az ágostai hitvallásból olvastam, hogy jelei és bizonságai legyenek Isten irántunk való jó akaratának. Ennek a jele. De meddő jel marad, írja Luther. Ott nem valósulhat meg csodálatos tartalma, hanem ítéletes romlást eredményező az érvénye. Sajnos nem kevés szomorú tapasztalatot lehet szerezni arról, hogy szülők ugyan megkereszteltetik gyermeküket, az egyház közösségétől és tanításától azonban magukat és gyermekeiket is távol tartják. Gyakorlatilag semmibe veszik a keresztséget. És kiderül, hogy hazug volt a hitvallásuk és az ígéretük. Az ilyen tények is még inkább időszerűvé teszik annak hangsúlyozását, amit Luther Márton a Nagy Kátéban így fogalmazott meg, Hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni kincs. És ehhez még egy idézet Luthertől, amit nem írtam le ide, hogy a hitem nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget. Tehát a hitem nélkül is valódi keresztség az, csak nem lesz javamra, ha nem jutok hitre, ha nem lesz élő hitem Krisztusban. Milyen jó, hogy Isten fölfoghatatlan irgalmából a keresztséggel való ilyen visszaélés után mégis bekövetkezhet az, amire Luther felszólít, ha akkor nem hittél, higgy most. Ez is ott van a nagykátéban. És akkor valósággá lesz az ember újjászületése. Akkor lesz valósággá. Csak hát, tudjuk, fájlaljuk, a megkereszteltek nagy számához képest igen kevés szer következik ez be. Érdemes ezen a ponton szolgálatunk lényege felől is elgondolkodnunk. Máté evangélium a végén nem csupán keresztelési, hanem tanítvánnyá tevési parancs, a missziói parancs. A keresztség a Krisztussal való tényleges életközösségre juttatás szolgálatának összefüggésében van ránk bízva. Nem szakítjuk-e azt ki rengetegszer ebből az összefüggésből? Kiszakítva nincs a helyén. És itt Pál apostolnak egy erős mondatát kell idéznem az első korintusi levélből, mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Az eredeti szó egyenesen az, hogy evangélizáljak. A rám bízott pecsétet csak a megbízó akaratával összhangban használhatom jól. Lelkipásztori felelősséggel meg kell mondanom, rettenetes látni azt, amikor emberek a keresztségükben vagy az úrvacsora vételükben bíznak, az Úr Jézus helyett, aki csak fogódzóul adta ezeket. Hajszálnyinak látszik a különbség. De ez élet és halál különbsége. És Luthert félreértve ezt tartják jó luteránus gondolkodásnak, amikor a keresztségében meg az úrvacsorázásában bízik. Ne abban bízzon senki sem! Éljen ezekkel! Hálás szívben! Teljes erejükben komolyan véve ezeket. De akkor ez mit jelent? Azt, hogy az Úr Jézusban bízom. Nem szabad és nem lehet a keresztségre hivatkozva kikerülnünk az ilyen kérdéseket. Újonnan születtél-e? Istenhez téríthetette már végre az ő kegyelme? Engedtél-e a Szentléleknek, hogy Jézus Krisztushoz vonja a szívedet? Hadd idézzek még egy figyelmeztető mondatot. Az idős Zászkalicki Páltól, az előző nemzedékek ébresztő igehirdetőinek egyikétől is. Ezt írta: nincs jogunk dicsekedni a keresztséggel, ha nem járunk a hit engedelmességébe, mert Isten kegyelme nem bűntakaró, hanem élő víz, amely megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől az élő Isten szolgálatára. Eddig az Zászkalicki idézett. Az Új Testamentum tanúsága szerint Isten megbízásával összhangban, a keresztségben nyújtott, Krisztus halálával és feltámadásával való közösségre elpecsételő kegyelmét megbecsülve, a keresztelésnek, az Úr Jézus Krisztushoz megtérőknél és a Krisztushoz tért szülők gyermekeinél van helye. Nem véletlenül kérdezzük meg a hitük és az ígéretük felől azokat, akik odaállnak és a keresztséget kérik, és adott esetben azokat, akik a még felelni nem tudó gyermekért a felelősséget viselik Isten és emberek előtt egyaránt. az úrvacsorára térjünk rá, és az eddig elmondottak pedig az Isten előtti megalázkodásban és imádságban segítsenek, hogy bárcsak növekedne a keresztség megbecsülése a gyülekezet szélesebb köreiben. És az úrvacsora igazi megbecsülése is. Az úrvacsora a másik ilyen szent cselekmény, amelyet Jézus Krisztus maga rendelt el. Látható, érzékelhető jele van, és az üdvösséggel kapcsolatos. Először az úrvacsora elrendeléséről. A tanítványaival elköltött utolsó vacsorán, amely Páska vacsora volt, Izrael Egyiptomból való szabadulásának emlékünnepe, Úrunk Jézus Krisztus ajándékozta az övéinek az úrvacsorát, és az úrvacsorában önmagát. Azon az éjszakán történt ez, írja Pál is az 1. Korintusi levél 11. részében, amelyen az Úr Jézus elárultatott, de a paredidoto szót így is lehet fordítani, átadatott. Nem egyszerűen csak Júdás árulására gondolhatunk itt. Isten adta oda őt a halálra a mi bűneinkért. És ebben Júdás árulása is csak eszköz volt. Az úrvacsora nélkül Jézus halálát csak gyászos kudarcnak lehetne tartani, vagy egy zsidó forradalmár vértanúságának, mint annyian gondolják, és még sok mindennek. Csak hogy Jézus nem zsidó vértanú volt, nem nemzeti hős, hiszen még az emlékét is törölni igyekeztek a zsidóság vezetői. Követői sem vértanúként tisztelték, hanem feltámadását hirdették, és hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. De mi volt akkor a halála? Jézus halálának értelmét éppen és csak az úrvacsora adja meg, titkát csak az oldja meg. Az Úr Jézus nem úgy ment jövendő sorsa elébe, és nem úgy gyűjtötte maga köré utoljára tanítványait, mint aki a halál bizonytalanságába hull, hanem jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. János evangélium a 13. részében olvassuk ezt. Vacsora közben kenyeret vett, és hálát adva megtörte, és valami egészen különöset mondott. A páska vacsora végén az izraeli családfő, mielőtt a harmadik pohár bort körbeadta volna, hálaadó imát mondott Istennek Izraellel való kegyelmes cselekvéséért. Ezért nevezték ezt a zsidók az áldás poharának. Lám, Pál apostol is így nevezi az úrvacsora poharát. Topotérion tész eulogiasz. Az 1 Korintus 10.16-ban. Igen, Jézus itt megint egészen különlegeset mondott. Urunknak a pohárról mondott szavai közelebbről is meghatározzák az úrvacsora ajándékának jelentőségét. Ez az új szövetség az én véremben. Az Ótestamentumban az Isten és ember közt létrejött szövetség alapvetően Isten rendelkezése és választó cselekedete, amellyel Izraelt népévé teszi. Amikor Jézus azt mondja, hogy az ő halálba adott vére által új szövetség jön létre, ez azt jelenti, hogy Isten így teremt új viszonyt az emberekkel. A kenyérről és a borról mondott szavai után is elrendeli az Úr, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Hogy mit jelent ez az emlékezet, azt Pál apostol az 1 Korintus 11.26-ban megmagyarázza. Az Úr halálát hirdessétek. Itt az eredeti szó katangellete, és itt vita van arról, hogy ez imperatívus-e, vagy pedig indikatívus. Tehát felszólítás-e, vagy kijelentő mód. Mind a kettő érthető. Az Úr halálát hirdessétek, az Úr halálát hirdetitek. Valahányszor eszitek ezt a kenyeret, és isszátok e poharat. Amíg eljövend, amíg újra eljön. Az úrvacsora a tartalmát és valóságát csak Jézus halálából veszi. Jézus halála nélkül nincs úrvacsora. Halála pedig azért lehet az, aminek az úrvacsora bemutatja, mert ő feltámad. Ő él, és el fog jönni dicsőségben. Karner Károlynak az úrvacsoráról szóló írásából idézek most néhány sort. Az Úr dicsőséges eljövetelére való utalás ebben az összefüggésben csak azt jelentheti, hogy a Krisztus dicsőséges eljöveteléig az úrvacsora jeleníti meg a Krisztus szenvedésében és halálában szerzett új szövetséget és a bűnbocsánat új teremtés létesítő rendjét. Eddig az idézet. Mit kapunk az úrvacsorába? Sok köztünk lévő számára ismerős lehet ez a kérdés, úgyis, hogy a konfirmációi kártyánkban ott van ez a kérdés ugyancsak. Sok magyarázó szerint a szerzési igéket kettős hasonlatnak kell tekinteni, de azután az értelmezés dolgában végképp tanácstalanok. Nem csoda, mert a szerzési igéknek nincs hasonlat jellege. Tehát csak hasonlítsuk össze azokkal az igékkel, ahol hasonlati jellege van az Úr Jézus szavának. Mikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. De mit mond az ő szent vacsorája szereztetésében? Ez az én testem. És ez az én vérem. Ez más, mint amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, meg én vagyok az ajtó. Azok hasonlat. Jézus szavait nem lehet másképpen érteni, mint hogy a megtört kenyérrel saját testét adja, a borral pedig vérét. Ez az én testem, ez az én vérem, hangzott az ő szent szava. Nem lehet azt mondanunk, hogy ez így van megírva, de nincs így. Nem jó kevesebbet hinni, nem jó elvenni az igéből, és csak szimbólumot látni benne ott, ahol nem maga az ige mondja ezt. A reformáció korában Zwingli csak emlékvacsorának tekintette az úrvacsorát. Calvin Luther és Zwingli között próbált utat találni, véleménye szerint a hívők a mennyben lévő Krisztushoz emeltetnek szellemileg, és úgy részesülnek az ő testében és vérébe. Prőle Károlytól idézett megint a Hitvilága című könyvéből. Luther és az egyház, mely az ő tanítása szerint tért vissza az eredeti, tiszta apostoli evangélium alapjára, teljes határozottsággal áll a rendelő igék realisztikus felfogása alapján. Mindenkor mindazok, akik a megáldott kenyeret és bort veszik, abban, vele együtt és annak színe alatt Krisztus valóságos testét és valóságos vérét veszik. A hívők lelkük javára, üdvösségére, a hitetlenek ítéletükre, kárhozatukra. Ugye, amit itt magyarul így olvastunk, hogy abban, vele együtt és annak színe alatt, ez a pontos visszaadása annak, ahogy Lutherék próbálták körülírni ezt a titkot, in cum sub, benne, vele, alatta. A kenyér és a bor, mindegyik a maga fizikai természete szerint marad annak, ami volt. De a megáldott kenyér és bor vételekor a rendelő igék szerint egészen különleges, csak itt teljesülő csodás egyesülés jön létre. Ezt nevezik unio sacramentalisnak. Egyfelől a kenyér és bor, másfelől Krisztus valóságos teste és valóságos vére között. Eddig a Prőle idézett, kicsit itt-ott közbevetett magyarázó szavaimmal. A kenyér marad kenyér, a bor marad bor, és mégis benne, vele, alatta Krisztus testét és vérét kapja. Ez az egyszerű lutheri igei tanítás. amely nem akar kevesebbet tudni, mint ami Jézus Krisztus szavaiban benne van, de többet sem akar tudni. Itt jegyzem meg még azt is, hogy mivel az Úr Jézus Páska vacsora keretében alapította és rendelte, ezért mi kovásztalan kenyérrel vesszük az Úr vacsorát. És már az előbb megpendítettem, most jöjjön ez is sorra, viszont többet se akarjunk tudni a kijelentett igénél, és ne akarjuk kielemezni, hogy miként teste és vére ő neki a kenyér és a bor. A titkok az Úréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainkéi, ahogy már Mózes hirdette Izrael népének. És most megint egy hosszabb idézet dr. Kröle Károlytól a Hitvilága könyvből, ahol bemutatja a római katolikus tanítást, és cáfolja az ige alapján. Tudjuk, a katolikus egyház az átlényegülés, latinul transzubstanciáció tanának alapján áll. A papi áldás következtében a kenyér és a bor lényege szerint változik át Krisztus testévé és vérévé, és a lényeg átváltozása után csak érzéki tulajdonságait tartja meg. Ez a katolikus hierarchia legerősebb tartó pillére, mely a felszentelt papot magasan fölébe emeli az egész laikus közönségnek. A mise áldozat a Krisztus golgotai áldozatának újra meg újra történő vértelen megismétlése. A pap legjellegzetesebb kiváltságos funkciójánál fogva áldozó pap. A megáldott, konszekrált szentségi elemek önmagukban a velük éléstől függetlenül állandóan megtartják átlényegült sajátságukat, tehát közbevetem, itt a katolikus tanítás ismertetése van, nevezetesen a kenyér, mert a bort a konszekrálás után, hogy a kiömlés veszélyétől megóvják, azonnal magához veszi az áldozó pap. A laikus közönség számára a konszekrált bort teljesen pótolja a konszekrált kenyér. Ez minden porcikájával maga Krisztus, mint szentségi Krisztus. Tesz tehát a katolikus tanítás. És az oltári szentség előtt hódolni annyi, mint a Krisztus előtt hódolni, körülhordozása, a közönség hódolata közben Krisztus diadalmenete. És most következzék Kröle Károly megfogalmazásában, hogy mit mondunk mi az ige alapján ezekre. Amiért az átlényegülés tanát elvetjük, semmi más, csak az, hogy a Szentírásban semmiféle alapja nincs. Az átlényegülés tanával együtt elesik annak minden következménye. Elsősorban a mise áldozat, mint Krisztus golgotai áldozatának vértelen megismétlése. Elesik az áldozópapság rendi kiváltsága, a laikus közönség kizárása a kehely áldásából, az oltári szentség imádása, stb. A mise áldozat gondolata és gyakorlata nem csak Krisztus golgotai áldozatának egyszer mindenkorra szóló, tehát bárminő megismétlést föltétlenül kizáró jelentőségével van nyílt ellentétben, hanem Istenhez való viszonyunknak azzal az alapigazságával is, hogy ebben a viszonyban mindig Isten az, aki kezdeményez, cselekszik és áld. Eddig az idézet Kröle Károlytól. Folytatom, tehát nem mi vagyunk azok, akik hatást gyakorolhatnánk Istenre. És itt egyébként utalás volt a zsidókhoz írt levél 9. rész 12. versére. Ez van fölírva az oltárkép fölött annak a keretén a nagy templomban. Hitvalló tiltakozás. Tehát annak az igének a jelentőségét így is értsük. A jubileumi könyvben is van róla néhány szó, erről a jelentőségéről, hogy ez hitvalló tiltakozás az egész mise áldozat ellen. És közben bizonságtétel Jézus Krisztus örök érvényű váltság haláláról. Hogy ő bement egyszer mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerzett. Krisztus sel jedna oda svatinje, vecsné vikúpenyinná lesz. Hogyan vegyük az úrvacsorát? Ez az utolsó téma, amivel még bővebben foglalkoznunk kell. Megint Prőle Károlytól idézek. A keresztség, mint a Szent Háromság egyigaz Isten és az Anya Szent Egyház életközösségébe fölvételünk és beleplántáltatásunk kegyelmi ténye értelménél fogva meg nem ismételhető. A Szent Vacsora, mint a megdicsőült Krisztussal való legbensőbb és legteljesebb közösségünk közvetítője, állandó táplálója és erősítője, új életünk ezer veszélytől fenyegetett el-elgyengülő palántájának. A veleélésnek tehát nincs számszerű korláta. Ellenben bizonyos, hogy megvetése, az úrasztalának kerülése ugyanolyan aléltató hatással van egyházi és általában keresztény életünkre, mint a keresztség kegyelmi tényéről való megfeledkezés. Eddig az idézet. Az ősgyülekezet életében az úrvacsora, aminek ott kenyértörés a neve, egy közös étkezés keretében folyt le, méghozzá eleinte naponként és házanként. Hasonló lehetett a szokás Korintusban is. Pál apostol inti a korintusi gyülekezetben azokat, akik nem különböztették meg Krisztus testét az egyéb ennivalóktól. Vizsgálja meg az ember magát, vegye komolyan az úrvacsoráját és a gyülekezet testvéri közösségét. Aki nem méltó módon, anaxiósz, veszi azt, az Úr teste és vére ellen vétkezik. Krisztus testét és vérét nem lehet büntetlenül megvetni. Evésünk és ivásunk az úrvacsorában reális, valóságos kapcsolatba van Krisztus testével és vérével. Ha nem becsüljük meg azt, saját magunk helyezzük magunkat Isten igazságos ítélete alá. Itt Karner Károlytól következzék egy idézet. Az apostol tudnélik azt mondja, mivel egy kenyér, azért egy test vagyunk sokan, mert mindannyian ugyanabban a kenyérben részesedünk. A Krisztussal való közösség sajátos jellege abból világlik ki, amit eredményez, és ezt Pál abban jelöli meg, hogy egy testé forrasztja össze mindazokat, akik a kenyérben részesednek. Az egy test, Krisztus teste, az egyház, amelyben a ma új szövetség megvalósul. Benne nyerjük el ennek a közösségnek az áldásait, a bűnbocsánatot és új életet. De ennek a közösségnek az eleven ereje nyilatkozik meg abban is, hogy aki ajándékát megvetve vagy ragadománynak használva továbbra is ragaszkodik Istentől elfordult önmagához. Az, ahogyan az apostol mondja, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem különbözteti meg az Úrnak testét. Eddig a Karner idézet. Justinus Mártír a második század közepén írt első apológiája 66. részében ezt írja. Ezt az eledelt, trofé a görög szó, amit használ, nálunk hálaadásnak, eukarisztia a görög szó, amit használ, tehát hálaadásnak nevezik, amelyben senki más nem részesülhet, csak aki igaznak vallja azt, amit róla tanítunk, aki tisztára mosakodott a bűnbocsánat és újjászületés fürdőjében, és úgy él, amint azt a Krisztus meghagyta, mert nem közönséges kenyérként és nem közönséges italként vesszük mi azt. Ezt írta Justinus Mártír, és rengeteg dokumentumból tudhatjuk, hogy az Óegyház nagyon komoly gyülekezeti, úrvacsorai fegyelmet gyakorolt. A luteri reformáció, de a Calvin is helyre akarta állítani az úrvacsora szent komolyságát. Az ágostai hitvallás 24. cikke így ír erről, a szentséghez pedig csak azokat bocsátják, akiket előzőleg megvizsgáltak és meghallgattak. Figyelmeztetik az embereket a szentség méltóságára, és arra is, hogyan kell vele élni, milyen nagy vigasztalást ad a rettegő lelkiismeretnek. Ennyit a hitvallásunkból, és hozzáteszem, ebből érvényesül még ma is valami hazai evangélikus liturgiánkban, az úrvacsorát megelőző gyónásban, sok évszázadra visszamenőre. Tehát szinte ugyanazok a gyónási kérdések, amelyek még ma is megvannak a magyar evangélikus liturgiában. Lutherre hivatkozva azok, akik nagyon a liturgiát hajtják, épp ettől is akarnak eltéríteni. Ezek a gyónási kérdések alig változott formában az 1600-as években is megvoltak már. Ma a lelkészi úrvacsorában egy ilyen régi szöveget, gyónó imádságot és gyónó kérdéseket idézhettem föl. Ezt nem elhagyni kell, hanem megerősíteni. Álljon itt végül ébresztő szövegével az a jelentkezési lap, amely egy évszázaddal ezelőtt a Blankenburgi Allianz konferencián, ahol Ernst Modersohn, a német evangélikus közösségi mozgalom egyik vezetője is szolgált, az úrvacsorában való részvételre jogosított. Mielőtt elolvasnám, hadd mondjam, ezekkel a kérdésekkel kellene az Úr előtt őszintén szembenéznünk minden alkalommal az úrvacsora előtt. És általában. Jelentkezési lap a Blankenburgi Allianz ház úrvacsorájára. Az Úr igéje azt mondja, aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ez azt jelenti, az ilyen súlyosan vétkezik az Úr ellen. Isten ítéleteivel fogja sújtani. Hogy ez meg ne történjen, az apostol arra figyelmeztet, hogy ki vizsgálja meg azért magát. Az úrvacsorát az Úr Jézus a tanítványainak adta. Azért csak a tanítványai hivatalosak erre. Azaz olyanok, akik tudatos megtérés és újjászületés által új életet kaptak, és Jézus követésére szánták magukat. De az Úr tanítványainak is, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, meg kell vizsgálniuk, hogy olyan közösségben vannak-e urukkal, hogy áldásukra vehetnek részt az úrvacsorán. Ha van valami köztük és uruk között, vagy köztük és mások között, akkor nincsenek abban az állapotban, hogy az úrvacsorán részt vehessenek. Azért lelkiismeretes önvizsgálat után Isten színe előtt felelj a következő három kérdésre. Az első. Valóban megtértél az Úrhoz és újjászülettél? Azaz, bizonyosságod van a Szentlélek által, hogy Jézus megmentett tulajdona vagy? És idézi Péter első leveléből az igét, olyanok valátok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. És ott van a hely a feleletnek. Második, rendezve van minden közted és urad között? Azaz mindent engedelmesen elhagytál már, amit Isten bűnként megmutatott? Idézi a példabeszédek 28.13-at. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. És hely a feleletnek. Harmadik. Minden rendezve van, amennyire hatalmadban áll? Ami közted és mások között van, főleg közted és családtagjaid között? Azaz, őszintén megvallottad bűnödet, és bocsánatot kértél ott, ahol szeretetlenség, ridegség, sértés, becstelenség, stb. Terhelt? Őszintén kibékülést kerestél azok felé, akikkel haragos viszonyban voltál? És idézi a hegyi beszédből az Úr Jézus szavát. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, és békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. És itt is a hely a feleletnek. És a zárás, ha Isten jelenlétében mindenre igent tudsz felelni, igennel tudsz felelni, akkor írd az igent a kérdések után, és írd alá nevedet és címedet. Tehát azon az evangéliumi Allianz konferencián így lehetett az úrvacsorában részt venni. A leírt szöveghez még hadd fűzzem hozzá, Nógrád megyei evangélikusság körében, de lehet, hogy itt is szokás volt, hogy az úrvacsorához menetel előtt a családtagok otthon bocsánatot kértek egymástól. Sajnos persze formálissá torzult ez sok esetben, és elhangzott, hogy az Úr is bocsássa meg, de hiányzott a szív szerinti megbocsátás. Mégis maga ez a hagyomány jelzett valamit abból, hogy úgy menjünk az Úr asztalához, hogy az Úr Jézussal való örök mennyei közösség előízét kaphassuk abban áldásul, és ne ítéletet együnk és igyunk magunknak. Imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, Te a halálba merítkeztél bele, az Atya akarata szerint értünk, hogy mi a Te halálodba lehessünk eltemetve, úgy, ahogy Te magad rendelted ezt, és ennek eszközéül rendelted a keresztséget is. És veled éljünk hitáltal új életbe. Uram, Te azt akarod, hogy az örök mennyei közösség örömét már most ízleljük a Te szent tested és véred vacsorájába. Hadd éljünk vele alázattal és hittel, és ne éljünk vissza vele. Könyörülj rajtunk, amikor sok mindenen el kell gondolkodnunk. Sok vitás kérdés is elénk került. Tényleg ne legyen más tekintély számunkra, mint csak is a Te igéd. A keresztség dolgában is, az úrvacsora dolgában is. Köszönjük az igéhez igazodó hitvallásainkat. Hadd értsük jól azokat is, Uram, és főképpen hadd járjunk veled, mindnyájan, és akkor nem szakít el tőled senki és semmi. Köszönjük, Úr Jézus, hogy visszajöttödet várhatjuk, így ajánlhatjuk kegyelmedbe most is magunkat, szeretteinket, és a körülöttünk lévőket, könyöröghetünk ellenségeinkért is, és sok-sok emberért. És köszönjük, hogy a Te nevedben járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, és szabad a Szent Istent így szólítanunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.